a mi segítségünk, karácsonyi ünneplésünk megáldása legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm az egész gyülekezetet, áldott ünneplést, egyelemben gazdag napokat kívánok mindenkinek. Dicsérjük Isten testvéreim a 193-as számú énekünkkel, a 193-as számú éneket énekeljük. Dicsőség az Istennek, dicsőség az Istennek, fenn a magas egekben. Testvéreim, Istennek igéjét, a karácsonyi evangéliumot, János evangéliuma első részének első 18 verséből. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Isten soha senki sem látta, az egyszülött Isten, az egyszülött fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Istennek kegyelme tegye bennünk áldotta az ő igéjét, hogy ezt a nagy lelki gazdagságot befogadva, mi magunk is gazdagon teremhessük Isten szent lelkének gyümölcseit. Gyertek testvéreim! Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked az ünnepet, az együttlétet, a napsütést. Köszönjük, hogy kitágítod a gondolatainkat és a szívünket. Kitágítod a mi világunkat, hogy ne csupán abba bezárva éljünk, ami a mindennapi feladat és a mindennapi körforgás, hanem tekintsünk túl annak a határain, és köszönjük, hogy a mi életünk határán túl, és a mi életünknek a közepében is te magad vagy. Félelemmel tölt el minden olyan kérdés, amit nem értünk, minden olyan távolság, amit nem tudunk uralni, félelemmel tölt el saját életünk beláthatatlan bizonytalansága. De köszönjük neked azt, hogy ami túl van, ami kis életkörünkön, amit még úgy, ahogy a kezünkben tartunk, az te vagy. Te pedig a szeretet vagy. Ezt köszönjük meg neked ezen a délelőttön, és azt, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusban ennyire közel jöttél mi hozzánk. Az ige, a távoli, a megfoghatatlan közel jött testélet. Mennyi édesatyánk, ezért áldunk, ezért magasztalunk. Segíts életünk minden napját, óráját az ebből fakadó bizalomban és derűben élni. Áld meg közösségünket most mindazokkal, akik szerte a nagyvilágban a te nevedet hívják segítségül. Köszönjük, hogy ennek a nagy, láthatatlan lelkitestnek lehetünk a részei. Segíts, hogy hitben, szeretetben, reménységben egyre erőteljesebb, egyre egészségesebb részei lehessünk ennek a testnek. Hallgass meg bennünket, légy közöttünk az ige hirdetésében, hallgatásában, az úrvacsora jegyeiben, hogy úgy mehessünk majd tovább erről a helyről, mint annak idején a pásztorok, örömmel és téged magasztalva, mint akiket körül ragyogott a mennyei világosság. Így hallgass meg bennünket a te kegyelmedből. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve énekeljük testvéreim a 438-as számú énekünket, a 438-as énekünk mindhárom szakaszát énekeljük. Halld, mint zeng, az egész ég, a királynak dicsőség. Thank you. testvére Istennek igéjét, amelyben az ő karácsonyi üzenete szól mi hozzánk. A Máté írása szerinti evangélium 11. részének második és következő verseiből. Máté írása szerinti evangélium 11. részének második és következő verseiben, hogy miképpen szól hozzánk Istennek igéje. Hallgassuk meg ahhoz méltó lelkialázattal. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttok. Bakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Szeretett testvéreim, mit gondolnánk arról az emberről, aki így szólna: mi közöm nekem a naphoz? Végzem a mindennapi dolgomat, egyébként is túl messzire van, nekem a naphoz semmi közöm nincsen. Ha egy ember, akár éjjel, akár nappal, akár napsütéses, akár borús időben ezt mondaná, ki hinne neki? Ki hinné el azt, hogy neki ténylegesen semmi köze nincsen a naphoz? Látszólag talán semmi köze nincsen. Látszólag talán nekünk sincsen semmi közünk. De ezt nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy csak látszólag. Mert ténylegesen és valóságosan egyetlen percig sem maradhatna fenn az életünk a nap nélkül. Lehet olvasni olykor elég megrázó történeteket arról, hogy valamilyen lelkileg beteg ember önkényesen egy fiatal lányt vagy feleségét bezárja egy pincébe, és évekig ott tartja. Hírekben lehet olykor sajnos ilyen szomorú és nagyon furcsa esetekről olvasni. És egy ilyen valós esetről készült egy film is, és ezt nézve pár percig, meg tudva az ilyen esetekről, még inkább megdöbbentett az, hogy hogy nő fel így egy gyermek, egy pince négy fala között. Egy valós megtörtént esetről volt így szó, akivel ott lehetett az édesanyja, de a egy zsarnok és beteges lelkű és agyú férfi éveken keresztül így tartotta. És hát fogalma nem volt ennek a leánykának, egyébként egy nagyon értelmes leányka, mit jelent az, hogy nap, fű, kinti levegő, az erdő, vagy a virág, mert egyszerűen soha, de soha nem látott ilyet. Miért mondom el ezt? Azt olvastuk János evangéliumában, hogy az ige volt a világosság. És ez az ige testé lett, és közöttünk lakott. Karácsonykor ezt az emberi észtel felfoghatatlan eseményt ünnepeljük, mindannyian jól tudjuk. Azt ünnepeljük, hogy az egyébként valamiféle lelki börtön falak között, lelki és szellemi szűklátókörűségben élő embert ez az esemény kivezeti a börtönből. Megmutatkozik a nap annak az embernek, aki talán még soha nem látta. Mert János evangéliumával pontosan ezt hallottuk, hogy Isten soha senki nem látta. Mint az a gyermek a pince négy falai között, soha nem látta. És aztán valamilyen csodás esemény folytán, vagy külsőleg látszólagos véletlenek összejátszása folytán megszabadul ez a gyermek az édesanyjával, és akkor szinte sokkot kap attól, hogy milyen a külső világ, és milyen a nap. Isten soha senki nem látta, amíg ott élünk a pince falai között, de Krisztus éppen azért jött el, hogy feltörje azt a bezárt páncélajtót, és hogy megmutassa. Megmutassa a napot, megmutassa a világosságot. Lényegében erről szól általában a karácsony evangélium, közelebbről pedig ez az ige ennek a gondolatnak a keretében arról, hogy elhangzik egy kérdés, sürgető, nehéz kérdés. Arra megérkezik a válasz, végül pedig egy tömör, rövid megállapítás arról, hogy kik is a boldogok ebben a világban. Amikor János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente tanítványaival. János a börtönben, egyfajta pincében, ő maga is, nem csecsemőkora óta, hanem egyszer csak oda zárták, mert a zsarnokuknak nem tetszik, amikor szemükbe mondja valaki az igazságot. De mégis azok a egyébként rettenetesen vastag börtönfalak, áteresztő falak voltak. Nem azért, mert olyan vékonyak lettek volna, hanem azért, mert olyan erőteljes volt az a kinti üzenet, az a kintről befelé áramló üzenet, ami ott volt a levegőben. Nem régiben a gyulafehérvári római katolikus püspökség pincéjében lehettünk néhányan tanár kollégákkal, ottani találkozón, és úgy megdöbbenve hallgattuk, hogy hát ez a pince nem csak, hogy az 1600-as években, Bethlen Gábor fejedelem korában börtönként szolgált, hanem még a rómaiak a második században építették ott az egyik falát. Áthatóhatatlan méteres falak. Amikor János bizonyára ilyen falu börtönben volt, hallott Krisztus cselekedeteiről. Milyen nagy dolog ez, hogy nem, de Krisztus cselekedeteinek van egy kisugárzása, amit nem állíthatnak meg a falak. Amikor ilyen szerű, igaz, szakaszokat olvasunk börtönről, vagy a hit, vagy a Krisztus miatti üldöztetésről, akkor az első gondolatunk nagyon józanul a hála kell legyen azért, mert már nem élünk itt a mi térségünkben ilyen időket. 30 évvel ezelőtt, és még korábban élt ez az ország, és ez a térség jó néhány ilyenszerű évtizedet is. De tudjuk, hogy ha mi ilyen szerencsés nap alatt élünk, jelenleg a világ többi részén megismétlődnek az ilyenszerű történetek, amikor emberek hitük miatt akár börtönbe kerülnek, vagy az életükkel fizetnek. És mégis azt is tudjuk, hogy viszonylag szabad körülmények között is az egyes ember élete köré, családok köré, közösségek köré falak épülnek, és azon belül élünk, vagy élnek az emberek, és nem kívánják meghallgatni, vagy meghallani a kintről jövő jó üzenetet, vagy pedig esetleg szívesen meghallanák, de még nem jutott el hozzájuk. Tehát, anélkül, hogy nagyon lelkiesítenénk ezt a történetet, valóban vannak lelki börtönök, vannak akadályok, amelyek megakadályozzák azt, hogy örüljünk az evangéliumnak, hogy ténylegesen megértsük azt, és engedelmeskedjünk neki. Ahogy az igehirdetést kezdtem, ha egy ember így szól, mi közöm nekem a naphoz, semmi, ez egy gondolati, szellemi börtön. És hát valahogy, valamilyen módon azért mégiscsak rá kellene vezetni arra, hogy már pedig neked is közöd van a naphoz. Mégpedig nagyon is sok. A teljes életed tőle függ. Akár a szellemi kőknek lehetnek ilyen börtönfalai. Lehet börtönfal, ami megakadályozza, hogy teljes szívünkkel, lelkünkkel odafigyeljünk az evangéliumra. Lehet ilyen börtönfaj talán valamilyen nagyon-nagyon keserű tapasztalat, trauma, ami megbénítja az ember lelki működését, akár évtizedekkel ezelőtt is történhetett ilyet, és az ember mindig valahogy kényszeresen ahhoz kapcsolódik. Sokat írnak erről a pszichológiai szakkönyvek. Ez is lehet egy börtön. Lehet egy börtön aztán természetesen az a túlzott önhitség és bizalom, hogy én megteremtem magam boldogságát is, és a családom boldogságát is, és ennek én a garanciája leszek. Nincs szükségem a napra. Ez is lehet egy börtön. Lehet egy börtön bizonyos értelemben az, ha valaki nagyon nyomorúságos, szegény körülmények között élő családba születik. Ugye éppen a kedves gondnok úrral beszélgettünk pár szót erről a Isten tisztelet előtt. Az is lehet egy börtön, ha valaki nem jut a könyvhöz, nem jut szentíráshoz, nem jut egészséges élet körülményekhez, és lehet, hogy nagyszülők és dédszülők és szülők is mind úgy éltek, és arra van úgymond ítélve, hogy ő maga is úgy éljen. Ez is lehet. Ezt olvassuk ebben az evangéliumi üzenetben, hogy János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről. Milyen nagy feladata ez a mai egyháznak, a mai hitvalló, hiteles keresztényeknek, hogy gondoskodjon arról, hogy rajtuk keresztül halljanak az emberek a Krisztus cselekedeteiről. Bármilyen természetük. Kőből és rácsból épülnének ezek a börtönök, ahogy az imént felsoroltunk néhány ilyet. Valóban Szentlélek előtt nincsen gát, ezért lehet reménységgel imádkozni és gondolni minden emberileg reménytelennek tűnő helyzetre. És ez örömhír a mi számunkra. János hallotta a börtönben Krisztus cselekedeteiről. Tanítványaival mégis egy különös üzenetet küld Jézusnak, te vagy-e az eljövendő, vagy más várjunk. Keresztelő János ilyesmit kérdez. Hisz ő keresztelte meg Jézust, hallotta a mennyei szózatot, ez az én szerelmes fiam, ő benne gyönyörködöm. Bizonyságot tett élete egy adott pontján arról, hogy ő az, aki nagyobb nálam, és itt élete vége felé, mintha elbizonytalanodna, mintha nem lenne világos az, amire neki is része volt, amit hallott és látott. Valóban azért a megpróbáltatásoknak, legyen az betegség, szegénység, csalódás, nyomorúság, bármi más, ami bizonytalanná teszi az ember életét, lehet ilyen hatása, hogy az ember kételkedni kezd abban is, amiben egy időben nagyon hitt. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. A mi életünk sem mentes az ilyen megrázkódtatásoktól, az ilyen elbizonytalanodásoktól, akár a hitben, az igaz emberi értékekben, tényleg azon az úton kell nekünk járnunk, ami a Krisztus útja. János ebben a helyzetben nem egyszerűen csak a maga lelkétől és a maga okosságától vár választ, hisz azért kérdez, mert ő maga nem tudja a választ. Jó helyre fordul a kérdésével. És nem az a baj, hogyha megpróbáltatások bennünket is elbizonytalanítanak, hanem az, ha magunkban őrlődünk, csak magunk akarjuk megválaszolni azt, amit nem tudunk megválaszolni, és nem fordulunk jó helyre a kérdéseinkkel. Krisztus felé, az ő nevét valló közösség és gyülekezet felé, azok felé a hitben élő emberek felé, akik számára mindennél fontosabb, hogy hiteles tanúi legyenek az ő mesterük. Ezt is megtanulhatjuk Jánostól. Ez volt az ő kérdése. A válasz egyértelmű. És mégis talányos. Jézus nem azt mondja, hogy igen, én vagyok, hanem azt mondja, nézd János, mi minden történik. A valóságot nézd. A vakok látnak, bénák járnak, leprások tisztulnak, meg süketek hallanak, halottak támadnak fel. A valóságot nézd. Sokan abban a tévhitben élnek karácsonnyal, hittel, Bibliával, az egész kereszténységgel kapcsolatosan, hogy az a nem valóságról szól. Mi élünk a valóságban, itt a Földön, mindennapi futkosásaink és feladataink végzése közepette, a hit az nem a valóságról szól. Pedig Jézus itt azt mondja, hogy a hit a valóságról szól. Arról, hogy vakok látnak és halottak feltámadnak. Amikor ilyeneket olvasunk a Szentírásban, akkor jó érezni, hogy eltölt az a remény, hogy reménytelenül beteg szeretteink, nek is van esélye a gyógyulásra. És jó, ha eltölt ez a remény. Igen, Istennél semmi sem lehetetlen. Ezért kell imádkoznunk érettük. 3 hete, csak egy példát mondok, kórházban van egy 3. éves teológusunk, azóta kómában, és imádkozunk érette is más szeretteink és más betegeink mellett. Visszajön az életbe, nem jön vissza? Nem tudjuk. Az tény, hogy abban az időben, amikor Jézus sok beteg embert meggyógyított, és halottakat is feltámasztott, akkor sem gyógyult meg mindenki. Akkor sem szabadult meg mindenki. Szinte, hát rossz szóval azt mondhatnánk, hogy mintha egy cinikus válasz lenne ez Jézus részéről, hogy hatalmam van halottakat is feltámasztani, és János akkor miért marad még mindig ott a börtönbe? Ezzel a hatalommal miért nem nyitja meg
Krisztus az ő börtönének is az ajtaját. Tehát ez így volt abban a világban is. Isten hatalmát nem korlátozta semmi, ott és akkor, ahol és amikor jónak látta, csodát tett, és megmutatkozott az ő hatalma. De nyilvánvalóan nem minden esetben. Jézus nem a csodák lenyűgöző erejével, vagy lehengerlő erejével akart hitet ébreszteni az emberekben. Ezért mondta azt, hogy jaj, annak a nemzetségnek, amely csak a csodák alapján hajlandó hinni. Egyrészt sok csodát tett, másrészt óvott is ettől. Keresztelő János példája éppen arról szól, hogy hogy lehet megmaradni a hitben akkor is, amikor noha az ő urának mindenre hatalma van, és az ő külső körülményei, a János külső körülményei mégsem változnak, mégis ott marad a börtönben. Van a Jézus válaszának egy különös része. Nem csak, hogy betegek gyógyulnak és halottak támadnak fel, hanem szegényeknek hirdettetik az evangéliumot. Hogy lehet ezt a két dolgot egymás mellé helyezni? Az, hogy szegényeknek hirdetik az evangéliumot, az egy mindennapi dolog, hát nem olyan rendkívüli dolog az, valóban elterjedt a kereszténység az egész világon, hát akkor még nem, de 2000 év óta igen. Ma már igazán nincs abban semmi különös, hogy szegényeknek, akár börtönben élőknek, lelki vagy testi szűkösségben élőknek hirdettetik az evangélium. És mégis Jézus arról beszél, hogy az a tény, hogy valakinek hirdettetik az evangélium nagyságban, rendkívüliségben, felér azzal a ténnyel, hogy valaki a halottak közül feltámad. Természetes dolog, hogy szóltak a harangok, és itt vagyunk, és hirdettetik az evangéliumot. Nem, mi egy olyan csodának vagyunk itt a részesei, mintha valaki ténylegesen, fizikailag a halálból feltámadna. Azért, mert abból a világosságból részesülünk, aki karácsonykor testé lett. Az ige világosságából. Elhangzott egy kérdés, és rá elhangzott egy válasz. Az Isten munkája az a valóságról szól. Akkor is, hogyha reád nem hat közvetlenül megszabadító, fizikailag megszabadító, fizikailag meggyógyító erővel. Megmaradni ebben a hitben, ekkor is, megbékélve, és bizonyosak lehetünk, afelől, hogy keresztelő János ebben a hitben, mosolyogva és megbékélve volt kész meghalni, amikor utána jöttek, hogy fejét vegyék. Végül boldog, aki nem botránkozik meg, én benne. Ez egy olyan kijelentése az Úrnak, amit valahogy úgy helyez az emberiség asztalára, mint egy karácsonyi elektronikus eszközt. Itt van erre jó használati utasítás, ki lehet próbálni. Ki lehet próbálni, hogy ha telefon, akkor tényleg működik-e telefonként, ki lehet próbálni, hogyha valamilyen más játék, az tényleg működik-e. Itt van. Boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. És valahogy a egyház története minden nyomorúság ellenére is arról szólt, hogy azok a személyek, családok, közösségek, népek, akik hittek ennek és kipróbálták, azok megerősítették ezt a lehető legmélyebb emberi tapasztalatot, hogy boldog, aki nem botránkozik meg ő benne. Azért imádkozunk ezen az ünnepen, hogy ennek a boldogságnak a valóságából részesülhessünk mi is mindannyian. Amen.
Válaszoljunk, testvéreim, Isten igének a meghallására a 199-es énekünk első három szakaszának az eléneklésével. 199. ének első három szakaszát énekeljük. Jöjjetek Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzátérni.
Kegyelmes Istenünk, mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te lelked ereje, vigasztalása, útmutatása, az emberi élet minden egyes helyzetében jelen van, és hasznunkra válik, és javunkra válik, és üdvösségre visz. Akár kicsinyek legyünk, akár vének, férfiak vagy asszonyok, szegények vagy gazdagok. Az élet bármilyen helyzetében, betegen vagy egészségesen, te megszólítasz minket. És azt mondod, hogy ne féljünk, mert te velünk vagy, nevünkön szólítasz, és megváltottál bennünket. És azt kéred, hogy mi e felé a igazi örömhír felé teljes gyermeki bizalommal viszonyuljunk. Hogy minden gondunkat reád vessük, mert neked gondod van reánk. És az a két nagy ellenség, ami gyötri a mi életünket, a bűn és a halál, az legyőzetett, mert legyőzte a világosság. És aki hittel belekapcsolódik, beletagolódik, annak az életében is legyőzetik ez. Köszönjük a te igédet. Köszönjük, hogy nincsenek olyan öles falak, amelyen keresztül a te beszéded sugara, a te lelked megkereső ereje ne juthatna el mi hozzánk. De abban a pillanatban, ahogy eljut mi hozzánk, abban a pillanatban mi is magunk helyén ennek a hírnek a továbbadói kell, hogy legyünk. Segíts minket ebben a munkában. Valóban számtalan olyan embertársunk él, aki sokkal inkább a helyzetének a bezártságában él, mint talán mi. A te kegyelmed lehetővé tette, hogy hozzánk gazdagon eljusson a te beszéded, a te igéd. Segíts, hogy ennek a gazdagságnak a továbbítói lehessünk mi magunk is. Imádkozunk a betegeinkért, az említettekért és a nem említettekért, a különös terhet hordozókért, mindig reménységgel, hittel és bizalommal imádkozunk gyógyulásukért, de a mi Urunk nyomán a gyalázatot mindig hozzátennünk azt, hogy legyen meg a Te akaratod. Így nyerjük el azt a minden értelmet felülhaladó békességet, amit Te nekünk ajándékozol. Segíts, hogy ne ütközzünk meg, ne botránkozzunk meg Te benned, hanem ebből a tőled nekünk ajándékozott boldogság tortából bátran, bizalommal, mint a gyermek kivegyük a magunk részét. Áld meg ünneplésünket, és most Urunk Krisztus a Te tested és véred jegyében való részesedésünket. Hallgass meg a Te kegyelmedért kérünk. Amen. Szívünk csendességében mondjuk el imánkat Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert Tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Úrvacsora vételre készülve a 264-es énekünk első és második szakaszait énekeljük. 264. énekünket, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. láthattuk meg, kedves testvéreim, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, amint ez írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írva első levelében a 11. rész 23. versétől kezdve a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely tiétek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette vacsora után, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza e poharat, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a pohárból, mert aki úgy eszik és hiszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és hiszik önmagának. Eddig tart a szereztetésünk. Tehát a testvéreim, hallottuk, hogy János evangélista a karácsony csodáját, amit amúgy Máté és Lukács evangélista olyan részletesen leír, egy tő mondatba sűríti. Az ige testé lett. Különös, sejtelmes, első hallása érthetetlen kijelentés ez. Rávilágít a karácsony titkára, arra a csodára, hogy Isten vállalta, hogy egy parányi gyermek testében eljöjjön közénk. Azóta is felfoghatatlannak tűnő csoda ez, hogy megtestesül a láthatatlan, megfoghatatlan, rejtőzködő Isten, és hozzánk hasonló testben eljön közénk. És ott fekszik a jászolban, egy parányi csecsemő testében, maga törékenységében, kiszolgáltatottságában, és ránk meri bízni magát. Vajon mit teszünk vele? Tudjuk, Heródes rögtön kiadta a parancsot a megölésére. Tudjuk, hogy menekíteni kellett Józsefnek és Máriának ezt a törékeny testben megjelent Krisztust. És tudjuk, hogy egész rövid földi életét beárnyékolta az a gyűlölet, az az ellenséges indulat, sokszor gyilkossági szándék, ami ellene fordult. És végül ebben a törékeny embertestben vállalta a kereszthalált, ahol valóban megtöretett értünk a teste. És ez az, ami olyan érthetetlen, hogy Jézus Krisztus vállalja az értünk való megtörettetést azért, hogy minket megkíméljen a bűn következményeképpen való büntetéstől, kárhozattól, pusztulástól. Igen, engedi, hogy megfogják a Getsemáné kertjében, hogy megkötözzék, mint egy gonosztevőt. Engedi, hogy megcsúfolják, mikor megtől is koronázzák, megkorbácsolják, hogy valóban szinte minden porcikáját összetörjék, hogy így váljon ő a világ kenyerévé. Különös, amit ő mondott önmagáról, nem is értették, az akkori hallgatói, sőt,
Sokan hátat is fordítottak neki, azt mondva, hogy kemény, érthetetlen beszéd ez, nem hallgathatjuk tovább, mikor a János evangélium 6. részében elhangzik Jézus ajkáról, hogy aki nem eszi az én testemet, nem iszza az én véremet, nincs élet abban. Persze nem szó szerint értendő kijelentése ez Jézusnak, mi sem így értelmezzük ezt, tudjuk, hogy az úrvacsora kenyer és bora, az egyszerű hétköznapi kenyér és bor, de különös jelkép, mert utal arra az áldozatra, amit Jézus vállalt értünk a kereszten. És lám így, a jászol bölcsőbe elhelyezett zsenge, törékeny testű Isten gyermek elvezet minket a kereszten függő megváltóig, és így a karácsonyi csoda testélétel értelmet nyer azáltal, hogy testben megtöltik érettünk a kereszten. És a kettő, a karácsony jászla és a Golgota keresztje elválaszthatatlan egymástól, és nyilván ezért vagyunk mi nagyon hálásak, mert valaki megtörte a bűn erejét, valaki megtörte a sátán hatalmát, valaki megtörte a halál erejét, elvette a halál hullánkját, éppen azáltal, hogy vállalta önként az értünk való megtöretést. Ennek jegyében adunk mi hálát, amikor magunkhoz vesszük a megtört kenyeret és a kiöntött bort, emlékezve, hogy miért született ő embertestbe erre a világra, azért, hogy törékenységében vállalja az áldozat szerepét, hogy mi Isten gyermekei lehessünk.